14. fejezet. Mennyi az annyi? Miután túljutottam a 2000. kilométeren, teljesen magától értetődő volt számomra, hogy az addigi lendülettel az év végéig tovább folytatom a túrázást. Ha már ilyen profi természetjáróvá lettem, rákérdeztem a vágtató csigák egyik túravezetőjénél, Ottónál, melyik terepet tartja a legnehezebben járhatónak Magyarországon. Ő a Szalabaszina völgyet nevezte meg. A társak közül viszont többen is le akartak beszélni a merész tervről. Nem szabad fölöslegesen kockáztatni, mondták egybehangzóan. Nekem ennél kiválóbb ajánlólevél nem is kellett. Kis Kovácsinál szálltunk le a buszról. Elhaladtunk néhány vikkentelek mellett. Tudni kell, a Szalabaszina völgy régebben még jelzett turistaút volt, de mára kikerült az ajánlott utak sorából. Nem sokára egy aszfalt út került elibénk, rátértünk, és jobb felé tovább mentünk rajta. Az út bal oldala mentén kellett lennie a kanyon bejáratához vezető ösvénynek. Ott viszont csak sűrű, tövises bozótos volt. Az egyik bokrosnak fej vagy írás alapon nekivágtunk. Nagy nehezen átverekedtünk rajta, és már is egy szurdok bejáratánál voltunk. Fa hátán hevert kidőlve előttünk, egy 4 méter magas sziklafalat is megmásztunk, szóval volt ott minden, ami emlékezetessé tette az áthatolást. Egyszer csak vége lett a völgynek, és nem sokára kiértünk egy műútra. Ez nem a Szalabaszina völgy volt, jelentette ki Tamás. A völgy bejáratának előbb kellett volna lennie. Kissé lelombozódtam a váratlan hír hallatán, mert a sikert addigra már elkönyveltem magamban. Pár perc séta után megérkeztünk a Szalabaszina forráshoz, amely teljesen ki volt száradva. Valahol errefelé kell lennie a völgynek, mondta Tamás. Nem volt mit tenni, megkerestük a helyet. Az első lejárón nem lehetett lejutni a völgybe, ahhoz túlságosan veszélyes volt. A szakadék bal oldala felett egy peremen indultunk el. Óvatosan kellett lépkedni rajta, mert egy megcsúszás, és már is lezuhanok a 10-20 méteres mélybe. Hamarosan rátaláltunk egy járhatónak vélt lejáróra. Az 50 fok meredek, laza altalajú ösvényen 30-40 méter mélyre kellett aláereszkedni. Társaim útnak indultak, én maradtam utolsónak. A kanyonba csak úgy lehetett lejutni, hogy egy hátra arc után 4 kézláb kellett alácsúszni, miközben valamiben mindig kapaszkodni kellett. Leginkább földből kiálló fagyökerekbe, kövekbe. Az előttem haladó Nóra jelezte felém, hogy merre keressek kezemmel kapaszkodót, hol tudom lábamat megvetni. Mit tagadjam, izgalmas volt, nem lehetett hibázni. A völgybe leérve kiszusszantam magam, és neki indultunk a köves patakmedernek. Hogy a most vékonyan csörgedező ér fölött az elkövetkező bő fél kilométeren hány fa volt kidőlve, azt még megsatszolni sem tudom. De olyan változatos formában állták utunkat, hogy még a hajunk is égnek állt. Előfordult, hogy a köves patakmeder és a fatörzs között fél méteres résen kellett átbújni, mert a kidőlt fa felett újabb és újabb fák voltak egymás fölé tornyosulva. Máskor pedig csak a két egymás fölött lévő kidőlt fatörzs közötti szűk helyen lehetett átpréselődni. A változatosság kedvéért sziklákon is alá kellett ereszkedni, úgyhogy igazán nem panaszkodhattam az út egyhangúságára. Mikor kiértünk a vízelvezető árokból, ahol elsőzések után hatalmas mennyiségben zúdul alá a hegyoldalakról lefutó csapadék, azon töprengtünk el társaimmal, Erzsi, Nóra, Tamás és Pleiner Tibor, merre tovább. Eredetileg ugyanis a túrának Dunapogdányban lett volna vége, de míg idáig eljutottunk, még a 2 kilométeres sebességet sem értük el, és az idő pedig nagyon előre haladt. Egy kurtára fogott tanakodás után a holdvilágárok felé vettük lépteinket. Kamaszként jártam arra utoljára. Az előző két kanyonhoz képest a teljesen kiépítettnek tekinthető árok legyűrése nem jelentett nehézséget nekem. A vas létrán át kimásztunk a völgyből, és megindultunk Lajos forrás felé. Na, az a hosszan tartó meredek kaptató, amelyen eljutottunk odáig, alaposan kiszívta az erőt belőlünk. A három kanyon együtt kemény dió volt. A turistaháznál vörös-boros kólával keltettük magunkat életre, majd levezetésnek elgyalogoltunk Pilis-Szent Lászlóra, onnan pedig fel a hegytetőn lévő buszmegállóig. Máskor meg hajnali, 3:55-ös vonatindulással elutaztunk Nagykanizsára, hogy a tőle pár kilométerre levő Palimból 3 napos kék túrára induljunk. Palim báza keretje Zalatárnok Zalalövő, 104 kilométer. Csapatunk összeszokott tagokból állt, Nóra, Karcsi, Tamás. Obornak település valahol a világ végén, vagy inkább a Kereknetán, a 6-szögletű erdő közepén található. Az viszont biztos. Október legvégén 3 óvodás korú purdé deréktól lefelé mesztelenül játszadozott a falu határában, az erdő szélén fekvő kis tó partján. Hogy aznap meg is mártóztak volna benne a purdék, arra inkább igent mondanék. A kis lengyelben látott olajkút is ezen a véleményen lehetett, mert ritmust nem tévesztve, bólogatva szívta a földből a fekete aranyat. A késő ősz, kora őszi langy melege némely faágon rügyet fakasztott. Mese szép időben róttuk az alailankákat, hogy kustán szeg elé érve meglepjünk egy fiatal, de már kifejlett szarvasbikát. Talán mi mehettünk halkan, vagy tán ő merengett el a szokásosnál jobban, de 6 méterre voltunk tőle, mikor feleszmélt. A fák ágai egymásba fonódtak a sűrű erdőben. Nekem úgy 10 óra irányában volt a nagyvad, mikor fölúcsódott. Inalni akart volna előlünk, de 80 centis agancsa állandóan belegabajodott az ágak kusza sűrűjébe. A gajak recsegtek, ropogtak, a föld csak úgy zengett az állat patájának erős dobogásától. Az ágak közül csak némi vívódás után tudta ékes koronáját kiszabadítani a nagy vad. Menekülésbe fogott a bika. A fák, bokrok recsegve nyitottak utat a termetes test előtt. Az avar zizegve jelezte az állat csörtetését, aki csak kerülgetve tudta venni az akadályokat. Tán fél percbe is beletelt, mire egy szűk csapáson úgy 2 óra irányában el tudott menekülni előlünk. Hogy továbbra is mennyire komolyan vettem a kilométergyűjtést, arra álljon itt 2 meggyőző példa. Az elsőnél már akkor is esett az eső, mikor az Árpád hídnál felszálltunk a távolsági buszra. Ősz volt, a levegő újra hűs, így velünk tartott Kicsi is. Mire megérkeztünk Tahiba, már zuhogott az égi áldás. Egymásra néztünk a megállóban, nevettünk egyet, és a hegyen keresztül Dunabogdány felé vettük az irányt. A tempót az eső diktálta, bár a távolság megtételéhez szükséges néhány óra így is úgy is elég az elázáshoz. A vakvezető mit sem törődött a zuhannyal, orrával egyvégtében bújta a földet, miután kiértünk a kutya ugatástól hangos településről. Én azt mondom, igenis esőben is érdemes elmenni kirándulni, túrázni. Ilyenkor felerősödnek az illatok, a faleveleken kopogó esőcseppek pedig különleges hangélményekhez juttatják az életkedvelő természetjárókat. A már 10,5 éves német juhász könnyedén vette a hegymenetet. Mozgását folyamatosan figyelemmel kísérték a társak. Útközben még szarvasokat is megfigyelhettünk, amint komótosan odébb álltak. Mire leértünk Bogdányba, mindannyian bőrigáztunk. Szívesen voltam Kicsivel? Nem. Ugyanis a legjobb kutya fürdetés szerintem az esőben alaposan megsétáltatni őket. Pár héttel később az induláshoz még csak a lába lógott az esőnek, de mire a határcsárdához értünk, már kiadósan esett. A busz megállóból kissé visszagyalogoltunk a főút túloldalán, és neki indultunk a hosszan emelkedő Barack utcának. Alig haladtunk néhány 100 métert rajta, 2-3-an már is visszafordultak. A csapat többi tagja viszont rendíthetetlen maradt. Bőven akadt előttünk kaptató, meg egyre több cuppogós pocsolya is, és az addigi langymeleget az érkező erős északi szél alaposan lehűtötte. Tarra vágott erdőhelyén vezetett az út, a fagyos csapadék akadálytalanul vágódott az arcunkba. A ruhákat belülről az izzadás, kívülről pedig az eső áztatta csuromvizesre. 1,5 óra múlva a túravezető úgy döntött, hogy útvonalmódosítást végez, ezért célba vettük a legközelebbi települést, az onnan 1 óra járásra levő Pilis-Szent Lászlót. Dideregve, fogvacogva, teljesen átázva és átfagyva léptünk be a település kocsmájába. A kortyolnivaló mellett mindannyian úgy döntöttünk, a további útunk csak is hazafelé vezethet. Ez volt az egyetlen félbe szakadt túránk. Az első havas barangoláson esett meg első ízben velem, hogy a távot váltott túravezetőkkel tettem meg. Visegrádtól Nórával 2-esben indultunk el. Délután halaszthatatlan teendői voltak, hogy őt Duna Bogdányban váltsa a bokáját focizás közben pár hete megrándító Tamás. Más érdekessége is volt az útnak, 30 kilométeres távból 20 kilométer teljesen önállóan tettem meg, és a túra első szakaszán, abban az évben harmadszor, egy jó kiállású, a német juhászra hasonló kankutya szegődött mellénk társnak. A Visegrádi hegységben az ország kevés számú rengetegéből az egyik olyan található, ahol az énekes madaraktól kezdve a ragadozó madarakig sokféle tollas hallatja a hangját. Másnap volt a vágtató csigák óév záró túrája, amelyet egy ebéddel egybekötött táncos vígasság zárt. Pilis Jászfalun szálltunk le a vonatról, és a perronra kilépve már is eszünkbe nyilalt egy kellemetlen felismerés, jégpáncélba burkolózott a táj. A csapattagok közül kicsi vette legkönnyebben a csúszós akadályoztatást. A német juhász már elmúlt 10,5 éves, így jellemzően őt már csak a 20 kilométernél nem hosszabb természetjárásokra szoktam magammal vinni. A túra címbora ezúttal sem hazudtolta meg régi önmagát. Továbbra is óriási lelkesedés, küzdő szellem jellemezte. Felértünk egy hegytetőre, addig szabadon jöhetett. Én ez alatt kis elkényeztetve a turista hölgyek kezét szorongattam. Az orrom tetején magamhoz hívtam a vakvezetőt, aki a hívószóra, mint egy hurrikán termett a bal lábam mellett. A 30 fős csapat végéről indulva együtt mentünk tovább a változatlanul havas, gyakran jeges lejtőn. Kicsit réfát nem ismerve nekirontott az ösvénynek. Hogy az előttünk haladóknak egyértelműen jelezzem utunk sürgősségét, elkezdtem folyamatosan fütyülni a megkülönböztetett jelzéssel haladó járművek sziréna hangját. A beértársak mindegyike kihúzódott a keskeny csapás szélére, utat engedve nekünk. A gödrös és buckás talaj egyaránt próbára tette bokámat és lábamat. A vakvezető annyira kívánkozott az élre, hogy időnként már futni kényszerültem mellette. Hová rohansz, kicsi? Nem tájfutó versenyen vagyunk. De ez csöppet sem zavarta őt. A rohanás közben még a közelünkben elinaló rókát sem vette észre. A lényeg végül is az, hogy az eszevezett száguldás eredményeként az élre kerültünk. A rohanós kutya ott tempót váltva kényelmes poroszkálásba fogott, persze két füllel figyelve rá, nehogy megelőzhessenek minket az utánunk jövők. A történetek végtelennek tetsző sorát zárja az elbeszélt 12 hónapos időszak, legszebb gyöngyszemének számító elszólás, amely egy hölgy ajkáról hangzott el. Az öreg nyúlból pörköltet szoktam készíteni, míg a fiatalból rántott halat. Elérkezett a 2004 év vége, a számadás ideje. 105 alkalommal indultam útnak, megtettem 2629 kilométert, és megjártam 55.720 méter szintet, továbbá elkoptattam egy strapabíró túrabakancsot. A száraz számok azonban nem biztos, hogy mindenki számára könnyen érzékelhetők a hétköznapi gyakorlatban. A megtett távolság megegyezik a magyarországi kék túra teljes hosszával, de kétszerte nagyobb szintkülönbséget foglalt magában, mint az 27.000 méter. Ezen kívül hozzávetőleg megegyezik a Budapest-Párizs-Madrid útvonal 2658 kilométer hosszával, végül ezzel az erővel jelképesen 6-szor megmászhattam a világ legmagasabb csúcsát, a Csomolungmát, 8850 méter. Könnyű neked, mert 10 évvel fiatalabb vagy nálam, mondta egykor egy túratárs nekem, miközben a havas és jeges meredeken a vakvezetővel török mező felé robogva megelőztük. Az adott pillanatban kissé rossz indulatúnak tartottam a megjegyzést, aztán aludtam rá néhányat. Ma már azt gondolom, ennél nagyobb dicséretet soha senkitől nem kaphatok az életben, mert egy kőkemény fizikai és szellemi erőpróba közben teljesen figyelmen kívül hagyta a teljesítményem megítélésében az állapotomat az idősebb túratárs.